Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megáldotta a Sírok kőkútpusztán található felújított Szent László kápolnát Ternyek Csaba egriesek szombaton. A szentmisén azért is hálát adtak, hogy 30 évvel ezelőtt felépítették ezt a templomot 174 kőkútpusztai lakos kérésére. Vasárnap aztán Báhorváti és Tája településeken mutatott be szentmisét a főpásztor, hiszen ezeken a helyeken is felújították a templomokat a közelmúltban. A megújult templomban nem feledkezhetünk meg arról, hogy az igazi templom a hívő emberek közössége, mutatott rá Ternyák érsek. Az országgyűlés elrendelte az alaptörvény 17. módosításának sürgős tárgyalását, amelyet a kormány kezdeményezett. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 12 pontban foglalt össze a csomag központi elemeit. 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlát az országgyűlési képviselőknek, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, függetlenebb alkotmánybíróság, a 70 éves életkori határ visszavezetése, erősebb bírói önigazgatás, a kúria és az országos bírói hivatal elnökeinek bírók által kezdeményezhető visszahívása, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, kevesebb sarkolatos törvény, az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása, a Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése, a közpénzvédelmének erősítése, a vármegyék visszanevezése megyékre, az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata, az önálló országgyűlési őrség megszüntetése, egységes rendészeti igazgatás, sorolta Ruf Bálint. A Tisza minden határt átlép, emberit, erkölcsit, jogállamit, közölte a Fidesz elnöke a Facebook oldalán. A magyar választók nem erre adtak felhatalmazást, ne hagyjuk, fogalmazott Orbán Viktor, jelezze, hogy pártja tüntetés szervez csütörtökön 18 órára a Sándor palot elé. Még Isztambulban is hangosan felnevettek, amikor meghallották, hogy a Fidesz akar tüntetni az alkotmányosság és a demokrácia mellett, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán, mint a tolvaj, aki rendőrért kiállt, így fogalmazott Magyar Péter. Magyar Péter Törökországba utazott a NATO csúcs találkozójára, majd 4 napot még ott tölt a gyermekeivel. Facebook oldalán a kormányfő azt is közölte, távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el itthoni feladatait. Hazahoztuk az uniós forrásokat, a hazugságokat ezzel kapcsolatban lelepleztük, a korrupció ellenes intézkedéseket és az egyéb szükséges jogszabályokat az országgyűlés elé terjesztettük, jelentette ki a parlamentben napirendelőt Vitézi Dávid. Az építési és beruházási miniszter kiemelte, az Európai Bizottsággal a tárgyalásokat lezárták, a helyreállítási terv szövege végleges. A döntés az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén pénteken várható, és minden jel arra utal, hogy ez pozitív lesz, közölte. Az előző kormány is sokat tett azért, hogy megkapják a magyarok ezeket a forrásokat, ám az ellenzék folyamatosan és alaptalanul feljelentette az országot Brüsszelben, mondta Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője. Van uniós jogcím, amely alatt jogállamnak tekintik Magyarországot és folyósítják a pénzeket, míg egy másiknál nem ezért nem fizetnek, mondta Tuson Bence. A Fidesz képviseletében felszólalt politikus szerint a Tisza például rábólintott Ukrajna uniós csatlakozására, de sehol nem látni, hogy milyen jogszabályokat fogadott el a kijevi törvényhozás, amelyek a kárpátaljai magyarok számára konkrét előrelépéseket jelentenének. A gazdasági és energetikai miniszter visszahívta Berta Adrient az Exim Bank ZRT és a Mehib ZRT vezérigazgatói tisztségéből, tudatta Kapitány István a Facebook oldalán. A visszahívás valamennyi kapcsolódó vezetői megbízása is vonatkozik, tette hozzá. Megkezdik az ebrendészet országos állapot felmérését, közölt az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László azt mondta, az első lépés után az önkormányzatokkal közösen megpróbálják majd ezeket minél hamarabb korszerű európai telepekké tenni. Májusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 3,8, naptárhatástól megtisztítva 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,2, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 7,4, az üzemanyagok esetében 8,4%-kal bővült az értékesítés. Az előző havinál 0,7%-kal nagyobb volt a forgalom. Az ipari termelés volumene májusban éves bázison 0,4%-kal csökkent, még munkanaphatástól megtisztítva 5,4%-kal nőtt, jelentette első becslés alapján a KSH. A két adat közötti jelentős eltérés oka, hogy ebben a hónapban 2-vel kevesebb munkanap volt, mint tavaly. Az áprilisinál 2,3%-kal nagyobb volt az ipari kibocsátás. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de a megnövekedő felhőzetből helyenként újra kialakulhat zápor, zivatar, sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Neil Boyd Egek, mit évő legyek című írásának 6. részét Tóth Levente előadásában hallják.
Neil Boyd Egek, mit évő legyek.
A püspök a szertartás befejezése után fáradtan üldögélt Dudleyvel atya dolgozó szobájában és egy pohár tejet szürcsölgetett.
Lehetett egy mérföld, amit körbejárva a templomban és áldást osztogatva megtettem, mondta csekéke hallgatóságának. Monsignore O'Connell, déli doktor Dudleyvel atya köpcös barátja és jó magam résztvevően mormoltunk valamit.
A jó nép nagyon élvezett mindent, püspök úr, mondta Dudleyvel atya.
Mindig mondom Monsignore Petnek, bólintott a püspök, a nép nagyon szereti ezt, igaz, Pet?
Valóban, püspök uram.
A püspök déli doktorhoz fordult.
Itt tehát, doktor úr, ön a személyes orvosa-e két derék atyának? Igen, püspök uram, és gondoskodom róla, hogy sokat igyanak a tehén levéből, válaszolt a déli doktor, aki kicsit ingatagon állt a lábán. És maga Neil atya, most rám került a sor, emlékszik még, mit prédikáltam magának azon az estén, mielőtt papot csináltam magából?
Igen, püspök uram.
Na, még fiatal vagy, különösen óvakodjon azoktól a nőszemélyektől, akiknek szélesebb a V-alakú ruha kibágása, mint a kacsa nyoma a vízen, és átlátszó harisnyát viselnek. Mindig mondom Monsignore Petnek, a fiatal papjaim minden teológiai problémája sejem harisnyákra vezethető vissza, igaz, Pet?
Igen, püspök uram.
Na. Jókor a tömeg volt ma este, püspök uram, mondta Dudleyvel atya, hogy megpróbálja felvidítani az öreg fiút. Ahányszor ekkora tömeget látok jó híveinkből összejönni, mint ma is, legszívesebben nem azt énekelném, hogy atyáink hite, hanem azt, hogy anyáink hite. Érti? Ebben van a hit, ahogy mindig mondom Monsignore Petnek, a hit drága anyáink szívében van. Nem ezt mondom, Pet?
De igen, püspök uram.
Ha a hitet nem tanulják meg az anyák térdén, folytatta a püspök, az apák könyökénél alig ha fogják megtanulni.
A titkár gondolkodás nélkül válaszolta, így igaz, püspök uram. Mrs. Spring jött bejelenteni, hogy megjött a püspök kocsia, elérkezett a búcsú ideje. Déli doktor letérdelt és megcsokolta a püspök gyűrűjét. Úgy tapadjon önhöz a szerencse, püspök uram, mint egy koldus az ír tőzeglápos vidékéről. A püspök megindultan viszonozta. Áldja meg magát 100 000-szer az Úr, Szűz Mária és Szent Patrik. Ezután én következtem, hogy megcsókoljam a gyűrűt, majd Dudleyvel atya. Neki csak annyit mondott hidegen, visszaadva az üres poharat. Hálás lennék, atyám, hogy amikor a jövőben meglátogatom, gondoskodna róla, hogy vadállatoknak ne adjanak a templomba belépő jegyet. Dudleyvel atya megadta neki a kívánt megnyugtatást, kezembe nyomta a poharat és kikísérte a püspököt a házból. Hány napi búcsút kapok, amiért megcsókoltam a gyűrűjét? Kérdezte tőlem megkönnyebbülve déli doktor.
Azt hiszem 100 napot, doktor úr.
Na, azért kell, hogy könnyebb módok is legyenek arra, hogy az ember jó helyet kapjon a túlvilágon. Megbakarta kopasz fejét, de nem vett észre valami furcsát a püspökön Neil atya.
Nem. Nem látta, hogy állandóan ingadozott ide-oda, és megmutatta, hogyan. Nem, doktor úr. Maga is részeg talán? Mondtam neki, hogy én nem ittam. Akkor talán eperohama volt, vagy lenyelt egy ingaúrát, vagy mi lehetett? Nos, Donnell, mondta aránylag vidáman Dudleswell atya, amikor visszatért, legalább szépen nyakasztak le. Olyan fagyos volt hozzá Charles, mint egy ing, amelyet kint hagytak egy fagyos éjszakán. A püspöknek kétségtelenül éles, csípős nyelve van, ez tagadhatatlan, helyeselt Dudleswell atya. Charles, mondta a doktor, mikor azt a fehér dolgot láttam, ő méltósága poharában, émelyekbe a gyomrára mutatott, hát gondolom, talán akad egy korty italod itt. Nincs, Donnell, és máshol sincs ebben a házban. A szemed már is üveges és inox. Te vagy részeg, Charles, vagy talán megütötted a szent fejedet a szentély kövén. Hát bizony beütöttem alaposan, és... Ó, Donnell, milyen vadul ver itt bent az a fekete szíve? Másra se gondolok, csak arra, hogyan álljak bosszút, Mr. Billy Bazlnon. Jól aludt az éjjel, Neil atya. Reggeliztünk, és én biztosítottam Dudleswell atyát, miattam nem kell aggódnia. Tény, hogy sajnálta, hogy sem Mrs. Spring, sem én nem hallottuk reggel 6-kor a harangozást az első Angelusra. Semmi fel nem ébreszti Mrs. Springet, mondta. Legalábbis nappal nem. Csöngettek az ajtón. Billy Basil emelt hangja kért bebocsátást. Az ebédlő ajtaja kicsapódott, és már ott állt előttünk. Maga, támad Dudleswell atyára, magát bíróság elé viszem. Dudleswell atya kijelentette, nem tudja, mi indíthatta szomszédját erre a kegyetlen elhatározásra. Ez a zaj, tajtékzott Billy, ez a pokoli zenebora ma korán reggel. Foglaljon helyet, Mr. Basil, csillapította Dudleswell atya, és tárgyaljuk meg ezt nyugodtan, mint két elmebeteg úriember. Billy leült. Ez az átkozott harang, zendített rá újra. Kérem, kérem, Mr. Basil, nem engedhetem, hogy ebben a szent házban átkozódjanak. Dudleswell atya Mrs. Springhez fordult. Kérem, hozzon egy csésze kávét, hogy lecsillapíthassuk vele a háborgó vizeket. Ez a fene harang csak nem átkozott túl, ennye, ennye. Kifújt az ágyamból, fejezte be Billy. Tudja, hogy a hálószobám hátra nyílik, és ennek a harangnak olyan fürrepesztő a hangja, mintha Big Ben alig pár lábnyira az ágyamtól szólna. Sajnálom, mondta Dudleswell atya egy szikrányi megbánást sem mutatva. Azt szeretném tudni, hogy Mrs. Spring épp behozta a kávés csészét, az aljjal Dudleswell atya félbeszakította. Kávét? Azt szeretném tudni. Tejjel? Billy bólintott, és újra beszélni készült. Cukrot? Újabb bólintás. Kettőt? Billy bólintott. Miért ilyen korán? Billy végre ki tudta bökni az egész mondatot. 6 órakor. Maga szerint ez korán van? Igen, átkozottul korán, főleg, mert alig 3-kor jöttem vissza a kék csillagból, és ha én egyszer felébredek, többé már nem tudok elaludni. Úgy látszott, Dudleswell atyát megdöbbentették Billy tapasztalatai. Neil atya, maga hallotta a harangszót? Nem, atyám. Mrs. Spring? Az asszony megrázta a fejét. Hát akkor csak azt tudom mondani, kiáltotta Billy, fej helyett átkozott kókuszdiókat viselnek a nyakukon. Dühösen szürcsölte a kávéját. Dudleswell atya várt néhány pillanatig, mielőtt megkérdezte. És hogy van mostanában Poncius, Mr. Basil? Billy vállat vont, remekül. Hallotta, mit követett el a minap? Hallotta. Nos, mikor az úr azt parancsolta, bocsássunk meg az ellenünk vétkezőknek, ebben nem értette bele, azt hiszem, a fekete labradorokat. Teljesen házhoz van idomítva, mondta Billy büszkén. Isten házához nincs idomítva, mondta Dudleswell atya. Mit vár tőle, talán hajtson térdet és csókolja meg a püspök gyűrűjét? Azt várom, Mr. Basil. Hagyja békén a püspökünket. Arra nincs felhatalmazás, hogy püspököt egyen. Magában igazi Szent Ferenc veszett el, mondta Billy. Dudleswell atya kezet nyújtott. Szóval,
Kvittek vagyunk? Gondolom, igen. Ismétlem, sajnálom, hogy fölébresztette a harangszó. Billy eddigre teljesen megenyhült. Na, jó, akkor hát rendben van, csak most az egyszer. De gondoskodjon róla, hogy ez többet ne forduljon elő. Dudleswell atya visszarántotta a kezét, mintha megcsípte volna valami. Hát ezt nem ígérhetem meg, Mr. Basil. Sőt, papi kötelességem biztosítani az ellenkezőjéről. Az Angelus fel fog csendülni minden reggel 6-kor, majd délben és este 6-kor, ahogy a Szent Anyaszent Egyház mindig előírta. Dudleswell atya, könyörgött Billy, az, hogy én álmatlanná válok, az csak az egyik dolog, de gondoljon a szegény galambjaimra. Egyetlen penny bért sem fizetnek a tornyomban. Billy megmagyarázta, nem csak az aggasztja, hogy elveszítik a szállásukat. Amikor ma reggel felzendült a harang, hárman elrepültek úgy, hogy soha ne térjenek vissza, amit ő úgy fog fel, mint egyfajta galamb öngyilkosságot. Billy végül azt akarta, húzzanak sorsa, de Dudleswell atya azon az állásponton volt, hát miért kockáztasson, mikor anélkül is nyerhet. Azt hittem, ordította Billy magának, átkozott kötelessége szeretni fele barátját, mint önmagát. Ó, mondta Dudleswell atya, megcsípve a saját karját, és összerándulva a képzelt fájdalomtól, hiszen én ennél sokkal jobban szeretem magát. Ilyenek hát a jámbor emberek, mondta Billy dühösen. Mr. Basil, mint keresztény, szeretem magát, de csak addig tudok elmenni. Isten alig, hanem a bal kezével teremtette magát méghozzá a háta mögött. Azután előállt a végső fenyegetésével, amit a nyilvánvaló igazságtalanságnak tartott sérelem váltott ki belőle. Rendben van, ha háborút akar, jöjjön az átkozott háború, ha én nem tudok aludni, maga sem fog. Jól jegyezze meg, amit mondok. Mit gondol Neil atya? Miben töri a fejét Billy? Nem tudom, feleltem, ahogy kilestem a kertre néző dolgozószobán függönye mögül. Vádlóan érintette meg a karomat. Biztos benne, hogy helyes dolog leselkedne a közvetlen szomszédunk után? Sajnálkoztam, és gyorsan leengedtem a függönyt. Két nappal ezelőtt 6 göngyöleg dróthálót szállítottak Billy hátsó kertjébe. Pár óra múlva emberek jelentek meg, és dróthálót feszítettek ki az egész terület fölé. Másnap hatalmas ládák érkeztek, bennük madarakkal. Először azt gondoltuk, Billy galamb állományát akarja növelni, de a ládákban vagy 100 csirke érkezett. Galambok és tyúkok, töprengett Dudleswell atya értetlenül. Isten legszelídebb teremtményei. Önuralmamat elveszítve óvatosan megint kilestem a függöny mögül. Várjon egy pillanatig, atyám, mondtam. Neil atya, uralkodjon a szemein, legyen szíves, emlékezzen rá, hova vitte a kíváncsiság az emberi nem ős szüleit. Emberek érkeztek újabb ládákkal, mondtam neki. Na, és azokban mi van? Azt mondtam, nem tudom. Nos, Neil atya, mire várunk, menjünk át, tudjuk meg a fenébe is. Billit kertje belső udvarán találtuk. Bőrvédő kesztyük el a kezén, egy vasrúddal óvatosan feszegette le a ládák tetejét. És egymás után láthatóvá vált bennük Anglia 10 legkomiszabb kis kakasa. Jól alszik? Kérdezte Sunyin Dudleswell atya Billit. Napok óta lesem hunyom a szemem, Dudleswell atya, is akarja, hogy fogadjunk? Ettől a perctől kezdve maga sem fog már aludni. De nekem tiszta a lelkiismeretem, Mr. Basil, és miért is ne lenne, mivel nem kapott választ, így folytatta. De mit csinál? Csirketenyészetet? Nem, Dudleswell atya. Zenebonát csinálok. Látja ezeket a kakasokat? Ezek nem fognak szerelmeskedni. Átkozottul aglegények lesznek. Ránk mutatott, ahogy maga meg ő hoppon maradt, kijátszott udvarlók, úgy is lehet mondani. Szexuálisan kiéhezett kakas mindegyikük. Minden egyes kakast egy dróttal fedett külön ketrecbe helyezett közvetlenül a nagy kerítés mellé, ahol szabadon mozogtak a tyúkok. A kijátszott baromfiak zaja már most is elég égtelen volt, de hamarosan felcsendült a déli Angelus. A harang zengése, a kutya ugatása, a vadul csapkodó galambok, a kotkodácsoló tyúkok, a rikoltozó kakasok teremtette zűrzavar.
leírhatatlan volt. Dudleswell atya letérdelt, hogy elmondja az úrangyalát, és azt gyanítom néhány külön imát is, amelyeket semmiféle kézikönyvben nem lehet megtalálni. Mikor felállt, Billy így szólt. Most majd meglátjuk, ó, Dudleswell atya, hogy még a maga hófehér lelkiismeretével is tud-e emellett aludni. A harmadik világháború, vakkantott Dudleswell atya öklével csapva a kerítésre. Itt tör ki a háború, emögött az átkozott kerítés mögött. Mikor visszavonult hálószobájába, hogy megejtse délutáni siestáját, tudtam, hogy nem fog tudni sokat pihenni. Hallottam, hogy nyugtalanul jár föl alá a szobájában, időnként kinyitva, majd nagy csattanással becsukva az ablakát. Egyszer hallottam, hogy felszakítja az ablakát és kiordít. Nem tudja, hogy a kakasviadal tiltja a törvény maga szerencsejátékos. Ezután becsapta az ablakát olyan csattanással, hogy elszakadt a zsinór és betört az egyik üveg. Mielőtt leszállt volna az este, az egész ablakkeret duplán be volt takarva, de úgy látszik, ez sem segített. Szerencsémre az én hálószobám, ahogy fölöttem Mrs. Spring is, a ház elején volt. Még aludtam, sem a harangszó, sem a kakasok vad izgalmának zaja nem hatolt be hozzám teljes hangerejével. Szegény Dudleswell atya azonban napjában kétszer a kakasok közvetlen tűzvonalába került. Egy héten belül árnyéka volt korábbi magának. Lefogyott és vörös szegélyű, vér aláfutásos szemei alatt táskás bőrredők képződtek, ahogy Billy Buzzle, ő is álmatlanná vált. Mrs. Spring ösztönzésére rábeszéltem Dudleswell atyát, hogy telefonáljon déli doktornak. Éppen a dolgozó szobájában voltam, amikor az orvos pár óra múlva megérkezett. Sajnálom, hogy csak ilyen későn jövök a hívásodra, Charles, mondta lihegve, de sajnos ittas vezetés miatt a zsaruk begyűjtöttek. Nagyon sajnálom, hogy ezt kell hallanom, Donald, de nem megmondtam neked, hogy egy szép napon elkapnak? Déli doktor nevetett. Nem én voltam a vádlott, Charles, a zsaruk gyanúsítottját vizsgáltam meg. És mit gondolsz, részeg volt? Az biztos, hogy egyikünk az volt, válaszolt déli kaján hangon, de feltételezve róla a jobbat, én kacagtam. Pácienséhez fordult. Nos, mit hallok? Nem alszol túl jól, Charles? Egyáltalán nem alszom, mondta Dudleswell atya csüggetten, már 10 napja. Még a prédikációid alatt sem, kérdezte Déli, mint aki kínos emlékeket idéz fel. Ha előbb mondtad volna nekem, gyertyát gyűjtöttem volna neked a szűzanya szobra előtt. Én annyit gyűjtöttem magamért, Danál, hogy félő az egyházkerületben már gyertya hiány van. Déli doktornak nem tetszett ez a következtetés. Ha a jóisten és a szűzanya felhagyott vele, hogy figyelje a gyertyákat, ez borzasztó, viasz pazarlást jelent. Oh, Daniel, mondta szívva csaróan Dudleswell atya, rettenetesen kiéhezett vagyok egy nagy alvásra. Megpróbáltad számlálni az elveszett bárányokat, Charles? A kérdésnek nem volt túl kedvező a fogadtatása. Kakaó? Ovomaltin, cián, és semmi sem használ. Dudleswell atya nagy erőfeszítéssel minden egyes tételnél megrázta a fejét. Furcsa egy dolog ez, Charles, de Dudleswell atyának csak a szeme kérdezett, hogy mire is akar kiukadni. 4 napja egy szomszédodhoz hívtak ki. Dudleswell atya megmerevedett, és szemében felcsillant a megszokott fény. Billy Buzzle? Ő bizony, ugyanolyan panaszokban szenvedett, mint te. Azzal a különbséggel, hogy nála ezt valami furcsa csengés okozta a fülében. Segítettél rajta, hogy aludni tudjon, Donald, ez történt? Még azon az éjszakán, felelte déli doktor némi büszkeséggel. Másnap telefonált, hogy 14 órát aludt, és teljesen meggyógyult. Dudleswell atya arcán keserűség, irítség és remény váltotta egymást. Mondd meg, Donald, mit tegyek? Nincs véletlenül egy kort, nincs. Nem nekem kell, Charles, nem értelek. Minden esetre nem csak nekem, de mindegy, nem számít. Fekete táskájából egy üveg viszkit és 2 poharat halászott ki. A gyógyulásodat itt tartom a kezemben. 2 jó adagot kitöltött. Nos, Charles, végy be 4 pirulát ezekből az italoddal. Ha ettől nem dőlsz ki, A világ nehéz súlyú bajnoka sem tud kiütni. Egy korty viszkit szippantott fel, és a nyelvével végig simította a fogait. Jegyezd meg, Charles, az álmatlanságnak egy csalhatatlan gyógymódja van. Vagyis? Daly meglepetnek látszott, hogy ezt nem tudja. Alvás, Charles, alvás, semmi más! Dudleswell atya engedelmesen lenyerte a piruláit, és csendben iszogattak még együtt, és csevegtek, mintha ott sem lettem volna. Ezzel a módszerrel gyógyítottad ki Mr. Basilt, Donald? Ja, nem, dehogy, válaszolt Daly doktor. Neki nem volt szüksége pirulákra. Akkor csupán a viszkivel? De még azzal sem. Na akkor hát mondd meg, mondta Dudleswell atya töprengve nézve a poharába, hogy gyógyítottad ki? Hát nagyon egyszerű, mondta Daly doktor. Egyet kortyintott, aztán még egyet. Azt mondtam, neki menjen aludni a kék csillagba. Másnap reggelinél Dudleswell atya rosszabbul nézett ki, mint valaha. Udvarias kérdésemre így válaszolt. Ha jól aludtam volna, úgy néznék ki vajon, mint egy tál úcska tört krumpli? Nem használtak a pirulák? Az éjszaka minden percét ébren töltöttem, Nél atya. Megtöltötte tüdejét, és lassan kilélegzett. Unom már a saját társaságomat egész nap és egész éjjel. A legrosszabb pedig, vicsorgott, ez az átkozott harangozás Angelusra, mint ha kalapács veri a fejemet reggel 6-kor. Bűnbánóan keresztet vetett, és Billy Basil megúszta az egész cirkuszt. A kék csillagban? Igen, Nél atya. Na, és magát épp oda küldöm most. De hát én jól alszom, válaszoltam. Ne játssza meg a kiskutyát az öreg kutya előtt, mondta el csigázottan. Menjen át déltájba a kék csillagba, és mondja meg Billynek, kérje meg, hogy jöjjön át hozzám. Csak nem hallgattatja el harangot, atyám. Fejjebb valóm olyan szorosan összeszorította a száját, mintha csavarok fognák össze ajkait, hiszen azt mondta a haranggal maga az úr szól a jó emberekhez. Szaggatottan engedte ki a lélegzetét, mint egy mozdony, amely nem akar elindulni. Kis pejhes csirkekáplánom, suttogta, ha békében akar velem élni, ne ismételgesse, hogy én mit mondtam, hanem tegye azt, amit mondtam. Kutyák, lovak és épp oly kevéssé felöltözött hölgyek képeivel felékesített irodájában Billy újságot olvasott és vidáman majszolta a reggeliét. Morgás nélkül beleegyezett kérésembe, és 15 perc múlva már ott voltunk a plébánián. Dudleswell atya egy karos széken nyúlt el a dolgozó szobájában, lábát egy zsámolyra rakta. A mellette lévő kis asztalon összehajtogatott kockás takaró és egy viszkis üveg két pohárral. Mikor beléptünk, nem állt fel. Kedves, hogy átfáradt, Mr. Basil, mondta a bágyattan, miután helyjel kínálta Billit, és megkérdezte, hogy van. Oh, soha nem éreztem magam jobban, válaszolta Billy, és én úgy láttam, erre minden jó oka megvan. És az én kedves öreg barátom Poncius remek állapotban. Nagyszerű, ez igazán nagyszerű, sajnálkozóbb hangot vett elő a készleteiből. Rájöttem, Mr. Basil, nem viselkedtem nagyon papi módon önnel szemben. Billy mosolygott, mintha azt mondaná, semmi különbséget nem vett észre, de beérte vele, hogy megkérdezze. Nem. Isten látja lelkemet, soha nem volt szándékomban, hogy kiűzzem a házából és az otthonából. Tényleg, nem. Egy angolnak az otthona. Ó, azok a kakasok. Igen, mondta Billy a győztes nagy lelkűségével. Megmozgatták a lelkiismeretemet, ahogy az apostolok fejének Szent Péternek is megmozgatták a lelkiismeretét. A küldönc azt jelezte, hogy valami ajánlata van a számomra. Dudleswell atya italt töltött a poharakba. Igen. Egy biszkit? Na, kérek. Na, lehetne róla szó, hogy eltávolítsa a kertjéből azokat a madarakat, a sétálókat? Billy az italáért nyújt. Megígéri, hogy nem fog harangozni reggel 10 előtt? Ünnepélyes szavamat adom, még ha marslakók szállják is meg az egyházközséget. Akkor sem, ha az én Poncíusom lenyeli a maga kis püspökét, akkor különösen nem. Na, áll az alkú. Ígyunk rá? Ígyunk. Kocintottak. egészségére, mondták mindketten. Megható pillanat volt. Billy így szólt. Azon gondolkoztam, nem érdekelné-e egy kis fogadás. Holnap a Sandown Parkban egy ló. Jól áll, körülbelül 2:30-ra teszik. A szemben ülő szánalmas figurára nézett. Atyám, Dadswell atya. Ellenfele szeme be volt hunyva, és nehéz lélegzetvétele ellenére poharát természetellenes szilárdsággal szorongatta mindkét kezével. Billy ránézett, kiürítette a poharát, lábújhegyen a karosszékhez lépdelt. Gyöngéden kivette az atya markából a poharat, az íróasztalra tette, majd segített nekem, hogy a takarót ráterítsük összeroskadt testére. Akkor csendült fel az Angelus. Az alvó megmozdult, hadart valamit, aztán horkolni kezdett. Billy arcán egy gyermek ártatlansága ragyogott. Mint derék ellenfelére, felemelte Dadswell atya poharát, kihörpintette, és mire a harang utolsót kondult, már nem volt a szobában.
Neil Boyd Egek, mitévő legyek című írásának 6. részét Tóth Levente előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat kedden 5:00-tól megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
A lélek útjain.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Szabó József, Miskolc Diósgyőri plébános beszél a hitelességről.
Nekem az irányom ez, hogy egyre jobban Krisztus evangéliuma szerint éljek. Tulajdonképpen a hitelesség elmondta, hogy nekem is vannak gyengeségeim. És hogy valóban vannak, de nem azt jelenti, hogy én a halálos bűnökbe csak úgy beleegyezek. Nem arról van szó, hogy én ezt úgy félváról veszem, hanem látom, hogy mik a gyengeségeim, és elesek és elesek, de kérem a lelki vezetőt. Leteszem a bűneimet, és talpra akarok állni, és kérem az Urat, mert a magam erejéből nem megy. Ez a hitelesség. Itt már egy belső lelki harcról van szó, de hiteles vagyok. Bemutatom nem csak azt, hogy mi lenne az ideális, hogy mit mondott a pápa, meg mit mondott Szent Ágoston, hanem, hogy én ezeket elhiszem, amit az Isten mond, meg a pápánkról, sokszor szenteken keresztül, az Úrnak a szavát, és én azt komolyan veszem, hiszek benne, és meg akarom élni, mert ez az üdvösségnek az útja. Amikor így merek beszélni, akkor már nem nagyon sok mindent tudnak velem csinálni, persze aki a bűnbe megátalkodik, az úgy is teszi azt, amit tesz. Azonban a hitelesség, hogy nem csak arról van szó, hogy én most engem hogy tekintenek rám, hanem, hogy valaki súlyos bűnben van, akkor szólok neki, mert az üdvössége van veszélyben, és nekem ez kötelességem megtenni. Ismerjük Ezekiel prófétának az őrálló szerep, hogy az Úr mondja Ezekiel prófétának, hogy ha a fele barátod vétkezik, akkor menj oda, szólj neki, ha megtér, megmented az ő lelkét is, meg a magad lelkét is. Ha ő nem tér meg, ő majd felel a saját tetteért, de a saját lelkedet megmentette. De ha nem mész oda, súlyos bűnben, akkor az ő lelke is elveszik, meg a tiéd is. Tehát az őrző vagyok én a testvéremnek is az. És a hitelességben, hogy kimerem mondani, és felmerem vállalni azt a felelősséget is, hogy ki tudja, hogy mit fognak mondani, hogy a hitemért kiállnak, és bármi kis apró dolgot teszek, egyből mondják, hogy na, jó keresztény, hogy is van ez? És persze a tetteimért felelősséget vállalok, de akkor is szólok, hogyha főleg súlyos bűnökről van szó. Arról nem is beszél, vagy amikor beszélünk az evangelizációról, a hitelességről, hogy kimondok dolgot, hogy hitemről tanúságot teszek, az mindig visszahat, vagyis mindig erősödik a hitem. Minden kipróbált hit, amit én elmondok másoknak, kifejezek, vagy közösségben, amikor evangelizálunk. Valakinek tetszik, van, aki legyint ránk, valaki bolondnak néz, valaki haragszik ránk, sokféle reakció van, ezek mindig visszahatnak és erősítenek. Mi is a hitelességnek az alapja, már úgy kis mondatokban ezt elmondtam, de most Ferenc pápától szeretnék idézni az Evangelii Gaudiumból, amikor is a Szentatya arról ír, hogy akik evangelizálnak, azoknak lélekben kell evangelizálni. És le is írja, hogy tulajdonképpen ez miből is áll. A lélekkel evangelizálók olyan evangelizációt jelentenek, akik imádkoznak és dolgoznak. Azt papoknak is írja II. János pápa, Benedek pápa is, itt Ferenc pápa is, hogy az imádságot és az Úrral való mély személyes szeretet kapcsolatot lelkipásztori elsőbségnek kell tekinteni, mert ez a legfontosabb. Most persze nem papoknak beszélek, igazából ezen a részen ugyanaz a lényeg mindannyiunknak az életében, hogy ez lelkipásztori elsőbség. Ez papoknak mondja II. János pápa, ha egy pap elveszíti a Jézus Krisztussal való bensőséges szeretet kapcsolatát, nem csak az identitását, hanem az életének az értelmét is elveszíti. És ez lehet számunkra a legnagyobb tragédia. Persze másképp élik meg, akik családban élnek, és nem cölibátusban, de gyakorlatilag mindenkinek ez az alap az életállapotnak megfelelően, hogy a Krisztussal való bensőséges szeretet kapcsolat, az lelkipásztori elsőbség, az identitásomnak az alapja, és az életem értelmének az alapja. És én ezt így élem meg, már ebből automatikusan az fakad, hogy másképp beszélek a gyerekeknek. Akkor is leszek csalódott, hideges, sok minden ember érzés ott lesz bennem, de mégis, mivel az identitásomról beszélek, olyanról, ami a lényegemet határozza meg, mégis másképp fogok megszólalni. Le is írja a Szent Atya, persze ezeket mi is ismerjük, ezeket az elemeket, hogy a hosszabb szentségimádás, az igével való imádságos találkozás, az Úrral folytatott őszinte párbeszéd nélkül, a feladatok könnyen értelmüket vesztik, ellankadunk a fáradtságtól és nehézségektől, lelkesedésünk pedig kialszik. Az egyház nem mondhat le az imádság tüdejéről, és méretetlen örömet szerez nekem, hogy minden egyházi intézményben sokasodnak az imádságos, közbenjáró, az igét imádkozva olvasó, az eukarisztikus örökimádást végző csoportok. És hogy ebben röviden össze van foglalva, persze sokkal nagyobb téma ez, hogy ez az életemnek a lényege, az életem értelme Jézus Krisztus az evangélium, ez az identitásomnak az alapja, vagyis hogy ki vagyok én, amikor rákérdezek, és először saját magam, nem hogy más mit kérdez tőlem, saját magam rákérdezek, akkor ennek a fényében tudok rá válaszolni, és hogy az egyház lényegénél fogva közösség. És ez a közösség lényegénél fogva evangelizációs közösség. És hogy a közösségi kis közösségek 1998-ban, májusban volt a Szent Péter télen, pünköst hétfőn, a lelkiségi mozgalmak első világtalálkozója. És ott mondta II. János pápa, hogy az egyház a kis közösségben áll fenn, vagyis ebben marad meg. Tehát a kis közösségek, és most nem csak lelkiségi mozgalmak, bármilyen imádkozó csoport, szentírást olvasó, bármilyen úgymond stílusban lehet karizmatikus, rózsafűzértársulat, szentségimádás, ezek együtt is bármilyen formában, de ezek a kis közösségek éltetik tovább az egyházat, mert itt együtt imádkoznak, közben járnak, igét olvasnak, tehát minden lelkiség, ami a katolikus egyháznak fő jellemzője, és persze mindegyik együtt, akik ezt közösen gyakorolják, és így imádkoznak, eleve sokkal nagyobb ereje van ennek az imádságnak, meg a kihatásának is. Meg arról nem is beszélve, és persze ennek van ilyen technikai része is, de a súlyát határozza meg, hogy amikor például és mondom, hogy most milyen formában vagy, hányan vagyunk hitoktatók, egyetem vallásos emberek ott az iskolában, akik tényleg ezen a szinten hajlandók imádkozni, amikor összejövünk egy héten egyszer, szentségimánás, dicsőítés, közbenjárás, és csak elkezdünk egymásért imádkozni, a mi hitünk erősödik, ezáltal a reményünk, az identitásunk, az életünk értelme, újra elmondom minden, és hogy ebből megyek ki tanítani, És ez már nem az elsődleges cél, de amikor azt látják a gyerekek is, vagy a felnőttek is, hogy ők összejönnek imádkozni, és látszik, hogy nekik ez nagyon fontos, meg úgy tiszta szívből ott vannak. És hogy utána ebből élet fakad, meg egymást erősítik is az imádság által. Vagyis amikor hitelességről van szó, mindig arra gondolok, és úgy is fogalmazzuk meg, hogy nekem hitelesnek kell lennem. Nekem azt kell mutatnom, azt kell sugároznom. Mindig egyes szám első személyben fogalmazom meg, és hogy én vagyok a cselekvő, rajtam van a hangsúly. És hát kétségtelen, hogy nekem kell ezt tennem, azonban a hangsúlyt most át szeretném tenni, hogy Jézus Krisztus által, az ő szeretetéből leszek én szabad, leszek boldog, lesz bennem evangéliumi öröm, ebből az örömből tudok beszélni, ez ad erőt a nehézségekhez is, belőle beszélek, általa beszélek, ő hozza meg a gyümölcsöket is, ő hozza meg a változásokat is, és innentől kezdve rajtam keresztül megy az Istennek a szeretete, de ő a fővállalkozó, gyakorlatilag én az ő idézőjelben eszköze vagyok, hogy ez rajtam keresztül tudjon áramolni. Ferenc pápa azt is írja, a legjobb motiváció az evangélium hirdetése melletti döntéshez, hogy szeretettel szemléljük, elidőzünk, oldalon és szívvel olvassuk. Ha így közeledünk hozzá, szépsége elképeszt, és minden alkalommal magával ragad. Ezért sürgősen szert kell tennünk a szemlélődő lélekre, amely lehetővé teszi, hogy naponta felfedezzük, olyan kincs leleményesei vagyunk, amely emberibbé tesz, segít, hogy új életet éljünk. Nincs semmi jobb, amit átadhatnánk másoknak. És hogy úgy is felteszi a kérdést, hogy ha valakit nagyon szeretünk, akkor belőlünk fakad az, hogy arról, akit szeretünk, szeretnénk róla beszélni. Gondoljunk valaki, aki szerelmes, és hogy rá gondol, képét nézeket, olyan jó róla beszélni. Ha róla kérdezek, látszik, hogy nagyon szívesen beszél róla. De vannak sokszor idős nénikék is, vagy nagymamák is, mint mi nagymamám is, így a vasútállomáson mentünk, mindegy, hogy kiül mellett, akkor is ő az unokám. És büszke vagyok rá, és azt végig kell nézni. És persze egymásnak is, hogy mert neki az fontos, és hogy ezért szívesen és örömmel beszél róla. És azt írja Ferenc pápa, hogy ilyen az evangéliumnak a hirdetése is, hogy örömmel beszélek róla, mert számomra fontos, és nagyon szeretem őt. És ha innen kizelítjük meg az egész témát a hitelességben, hogy az az én legfontosabb vágyam, az én vágyam, most nincsenek gyerekek, senki nincs, most velük nem foglalkozok, az én vágyam, hogy az Úr örömében éljek, hogy a remény embere legyek, hogy az ő szeretetéből éljek, hogy ő benne, ő általa erő legyen bennem, hogy ő forrás legyen számomra, és itt jó értelemben, idézőjelben élvezni akarom az evangéliumot, az Istennek a jelenlétét, a szeretetét, meg az ő hatalmát, amikor róla beszélek. Ez az én igényem, az én legmégső, legbelsőbb vágyam, és igazából a hitelességnél nem, hogy másnak mi a jó, nem onnan indulok ki, hanem, hogy nekem mi a jó, amit én már elértem, akkor tudok úgy beszélni róla, hogy neked is lehetséges, és hogy ezért én ennek tiszta szívből tudok örülni, ez nekem erőt ad, és meghívlak téged arra, hogy vagy szenvedsz rengeteget, mint most is szenvedsz saját magadtól, vagy hogy ezt komolyan veszed, és elkezded keresni az Urat. Lehet, hogy ez nem most lesz, majd később, vagy olyan krízis lesz az életedben, amikor ezzel elkezdel foglalkozni, de én ezt adom át, hogy lehetséges ezt megélni, én nagyon örülök neki, nagyon élvezem, elmondom nektek, és aki bújt, aki nem, átveszi, nem veszi, akkor is igazából így kínálom meg őket. És itt, ami nagyon nehéz, persze ez egy komoly munkát is jelent meg a hitben is, hogy az én örömöm az nem tőletek függ. Én az örömömet akarom megosztani, de az örömöm nem attól függ, hogy ti mit szóltok hozzá. Ez igazából a hitelességnek egy nagyon fontos, meg mély kihívása. Az örömöm az Úrban van, örömöm az Úrban keresd, ő majd teljesíti szíved vágyit, ő Zsoltárban is imádkozzuk. Vagy Szent Pál apostol, örüljetek az Úrban szüntelő, újra csak azt mondom, örüljetek, ember szerető jóságotokat ismerje meg mindenki, az Úr közel van. Vagy a Nehemiás prófétam, örüljetek az Úrban, és ott is, hogy az Úrban való öröm legyen a ti erősségtek. Tehát az öröm, az Úrban való öröm az erőt is jelent. Megfordítva, a szomorúság, a hitetlenség, az elveszi még a jártány erőmet is időnként, mert annyira le tud húzni a szomorúság, meg a feszültség, meg az idegesség. Az öröm pedig erőt ad. És tulajdonképpen látszik, hogy itt nem csak hogy hitelesség, nem hitelesség, hanem itt személyes kapcsolat, az én legmélyebb vágyaim vannak az első helyen, a személyes Isten, az, hogy az örömömet semmi körülmények között nem adom. Ha összedől a világ is, az Úrban való örömet nem adom, mert nem eladó. A szabadságomat nem adom el, nem eladó. És az Úrban való szabadság. És ha ez a legfontosabb számomra, és ez nem önzést jelent, hanem hogy a gyökereken maradok, mint a rádisz, a gyökér, Jézus mondja János Evangélium 15. fejezetében, hogy a szőlőtől szőlőveszőről szóló hasonlatban, hogy a rádixon, a gyökéren maradni, a szőlőtől maradni, mert onnan kapok mindent. És akárki akár mit mond, nem vagyok hajlandó a szőlőtőről leválni, mert akkor nekem rossz lesz, és igazából a lényegemet adom el. Tehát ez nem önzést jelent, hogy az én legmélyebb vágyaim, az én lelkéletem, az igényesség magammal szemben, az én keresésem, hanem ez a hitelességnek az alapja. Persze Jézus beszél arról, hogy az életünket adni. És az életet adni nem azt jelenti, hogy a saját életemre, a lényegemre nincs idő. Hanem az életet adni, úgy teszem fel a kérdés, hogy mit jelent a számomra, hogy én élek? Vagy csak vergődök itt az életnek a nagy zivatarában, mit jelent az, hogy élek, és én életet akarok adni. De az, hogy életet tudjak adni, először nekem kell élni. Én akarok élni, és itt nagybetűs élekkel, vagyis az Istenben élni, örülni, remélni, bízni, benne élni, és hogy mindenbe bele lehet halni gyakorlatilag, csak hogy mit adok tovább az én halálommal. Arról, hogy milyen szerencsétlen vagyok, hogy én az életemet adom, belekeseredtem én is, az Isten engem is elhagyott, titeket is meg fog verni, mert nem figyeltetek rám, bocsánat, csak egy kicsit most sarkítok, de gyakorlatilag, hogy mi az, amit én továbbadok az életemmel. És ezért az alap, és azért mondom, hogy én vagyok az első helyen, az alap, hogy én élni akarok, az Úrban való élet, azért, hogy ebből az életből tudjak továbbadni másoknak, de a mások nem vevők erre, én az életnek a forrását nem adom fel. Az evangéliumi öröm nem eladó. És ha nézzük Jézusnak a példáját, akkor benne is láthatjuk, vagy rajta is láthatjuk azt, hogy amikor Jézus szeretett, sok mindent tett, csodákat tett, volt, aki ott hagyta, nem bíztak benne, farizeusok vitatkoztak, sok minden volt, de elment, és utána az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Tehát mindig elment imádkozni, és mondhattuk volna azt is, hogy Jézus, ami körülbelül 3 éved van, persze akkor nem tudták az emberek, és hogy Jézusom, ne imádkozzál, éjjel-nappal gyógyíts. Annyi jót tudnál tenni, és ő nem csak kísérletezett, hogy valakit megüljöttek, az meg volt gyógyulva. Tehát az ő biztosra ment, és hogy mégis ez volt számára a legfontosabb. Tehát ő is erre példát mutat, amikor arról van szó, hogy a szeretet parancsa, akkor megnézzük Jézusnak az életét, először az atyához menni, vele lenni, vele megbeszélni mindent, ő mint forrás ott van az életében, ez az első és legfontosabb, és ez semmi és senki miatt nem adja fel, és ebből fakad minden küldetése, meg tud tenni nappal, amit tud. És ott is emberek volt, aki hitt, volt, aki nem hitt, ment tovább. Tehát ezzel nem úgy állt meg az, hogy jaj, ma szegény nem hisz, mert gazdag ifjúval mit csinálj, gyerekek, menjetek már utána, vagy én menjek utána, vagy nem ideges érte. Elmondta mindent, elmondta, tudott mindent, Jézus ment tovább. És látható, hogy ebben a szeretetben, amikor az Istenhez jobban ragaszkodok, akkor kialakul egy másik képességem, jól tudok elengedni. Vagyis olyan szituációkat, ahol nekem ott nem kell küzdenem, mert nincs értelme, az igazából csak egy játszma, vagy nem tudom, miről szól. De mindig arra engedek el, amikor papi lelkiséget is tanítottam, kispapunak is mindig mondtam, bármilyen nehézség van, hogy az ember azt érzi, hogy szakad össze sok minden munkától, mindig úgy kell elengedni, hogy a hívek felé. nem azt jelenti, hogy cserben hagyni, hanem hogy nem a híveknek, az embereknek az elvárásait, hanem mindig az Istenhez visszatérni. Amikor általa helyreálltam, akkor utána vissza a hívekhez, őket szolgálni, de mindig, amikor szakad valami az életünkben, mindig az Istenhez megyek, tehát úgy szakadjon, hogy az Istenhez ragaszkodom, és a többi szakadjon, utána majd visszatérek hozzá. Ez az evangéliumnak a logikája, és ha Jézustól tanulunk szeretni, akkor az ő élete is példakép számunkra, aki hiteles volt, hogy hogyan kell szeretni, meg hogy mi a lényeg. Ezért gyakorlatilag ennek az előadásnak a lényege, a hitelességnek olyan megkülönböztetése, meg amit nagyon ki szeretnék hangsúlyozni, és úgy is, mint papa, aki már lassan 28 éve, hogy én is megszenvedtem azzal, hogy szeretnék sokat adni, és azt érzem, hogy elfáradok, de mintha másik oldal nem haladna. Én nekem a helyzetem romlik, de ők nem haladnak, és utána pedig akkor most pedig én mindent megtettem. És az alaphelyzet, amit az ember persze elméletben is megtanul meg gyakorlatban, hogy az Istenhez mindig ragaszkodom, mindent megteszek, de ez a ragaszkodás az a fix pont az életemben, a többit meg amit tudok, meg az Isten tud rajtam keresztül, de hogy azt a pontot nem engedem el. És itt mondja Jézus, hogy aki jobban szereti apját, anyját, férjét, feleségét, családját, az nem méltó az Isten országára. Itt jelenti, hogy mindig az Isten az első, hozzáragaszkodom, de a gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy mivel hozzáragaszkodom, nagyon sok felesleges kört abba hagyok, nagyon sok aggodalmaskodást, torz szeretetet abba hagyok, és még jobban, szabadabban tudom őket szeretni, úgy, hogy közben bennem is a szabadság, az öröm és a békesség az nől. Tehát ez gyakorlatilag a hitelességnek az alapja, és hát Ferenc pápa írja, az evangelizáláshoz az első motiváció Jézus szeretete, amelyet megkaptunk. A tapasztalat, hogy ő üdvözített minket, arra késztett, hogy egyre jobban szeressük őt. De miféle szeretet az, amely nem érzi szükségét annak, hogy beszéljen a szeretet szeméről, hogy megmutassa, hogy megismertesse. Ha nem érezzük közelségének heves vágyát, meg kell állnunk imádságunkban. Kérjük, térjen vissza, hogy magával ragadjon minket. Szükségünk van arra, hogy minden áldott nap könyörögjünk, kérjük kegyelmét, hogy megnyissa hideg szívünket, és felkavarja langyos és felületes életünket. Nyitott szívben állva előtte, hagyva, hogy szemléljen minket, fel fogjuk ismerni azt a szerető tekintetet, amelyet Natánál fedezett fel azon a napon, amikor Jézus találkozott vele, és azt mondta neki, láttalak a fügefa alatt. Folytatja tovább a Szentlélek ezeket a nagyon mély gondolatokat, de gyakorlatilag ez a lényeg. És a hitelességben benne vagy időnként kemény a szívem, időnként langyos, időnként felborul az értékrendem, már olyan értelemben, hogy sok minden felszínes dolgot csinálok, a lényegre meg úgy érzem, hogy nincs időm, és hogy mindig visszatérni a gyökerekhez. Emberek vagyunk, ez felborulhat, de hosszú távon ne boruljon fel, vagy ha érzem, hogy valami baj van, akkor nem azt mondom, hogy az Istenben csalódtam, hanem én elszakadtam a gyökerektől, mint szőlő vesző, elszakadtam a tőtől, és eljátszottam 2 hónapig, hogy én vagyok a banánfa, és nem visszamegyek a szőlőtőre, mert ott fogok gyümölcsöt hozni, és ez az alázatosság, és az Úrban hozok majd gyümölcsöt. Hát ezt szeretném átadni, ezeket a gondolatokat, hogy hogyan is éljünk. És még egy idézet, ami Kalkuttai Teréz anyától való, itt zárásként, Teréz anya az ima életről beszél, azt mondja, aggódom, hogy néhányotoknak még nem volt igazi találkozása Jézussal 4 szem közt. Csak te és Jézus. Lehet, hogy elidézünk a kápolnában, de láttad-e már lelki szemeiddel, amint szeretettel rád néz? Valóban ismered az élő Jézust, nem könyvekből, hanem mert vele voltál a szívedben. Hallottad-e már a szeretetteljes szavakat, amelyeket hozzád intéz. Kérd a kegyelmet, ő arra vágyik, hogy megadhassa. Hát ez a hitelességnek az alapja, és az is hozzátartozik, hogy még ezt nem tapasztaltam meg, de tudom, hogy ez a lényeg, és imádkozom érte, és ezt akár el is mondom másoknak. De gyakorlatilag ez a szíve az egész életünknek, nem meg kell játszani magunkat, mint hogy valaki azt gondolja, hogy Jézus sok mindent ígért, de nem adta meg, és én a mundér becsületét megvédem. Jézus nem működik, de én azt hazudom, mintha Jézus jó lenne, és egy idős teológiai tanár mondta, hogy a szűzanya nem szorul rá arra, hogy hazudjunk a nevében. Így Jézus Krisztus sem szorul rá arra, hogy hazudjunk az ő nevében, hanem bízunk abban, ahogyan ő működik bennünk, és akár ott van Ábrahámnak a példája is, aki az Úr ígérte, hogy gyermek születik, pár idősek, a felesége meddő, és Ábrahám pedig azt gondolta, hogy akkor ő ezt úgy külön úton intézi, és a szolgáló leánytól született gyermek, és itt benne van egy emberi lelkület, ami a hiteltelenségnek is az alapja. Az Isten ígért valamit, nem fogja megadni, ezért házilag én megoldom. És gyerek van, minden van, azt mondom, hogy tőle született, hogy valamit mondok, és majd én az Istent fedezek, mert ő ígérget minden, de igazából nekem kell itt állni a sarat, még én felelek az egyháznak a becsületéért, és ezért elkezdek hazudni az Isten nevében, hogy le ne járassa saját magát. Milyen furcsán hangzik így, ez így kimondva, és nem ez kell, hanem hozzá mindig közelebb kerülni. Ez az én életemnek az öröme, ez az első és legfontosabb pont. Az én életem öröme, és logikailag ebből következik, hogy ezt akarom másokkal is megosztani.
Szabó József, Miskolc Diós Győri plébánost hallották.
Mesélek a bornak, már hallani is unja, hajnalokon át két kezemet fogja, kérdi, mi van veled, ő még itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el, vezess jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, merre tart és onnan érkezett, siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, s annak melegét mi visszavár. Mesélek apámnak, mindig itt van, hogyha kell, büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazámra gondolok. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, merre tart és onnan érkezett, siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, s annak melegét mi visszavár. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, merre tart és onnan érkezett, siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, s annak melegét mi visszavár. Az ember messze menne, el ne feledje a házat, merre tart és onnan érkezett, siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, merre tart és onnan érkezett, siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
Itt a Szent István Rádió. Magyar